dream in my heart without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own. Now I've a girl of my
Kossuth Rádió Pakson FM 92. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Családi borászat Badacsonyban, hagyomány és szabadság egy első generációs pincészetben.
Most 20 év után ott tartunk, hogy egy kékfrankos területünk, gyönyörű termést hoz, nagyon szép borokat lehet vele készíteni, és most a Illés kékfrankos 2023-as évjárat a top 25 kékfrankos közébe került.
Több mint fagylalt olasz gelateria Budapesten, egy profi labdarúgó személyes története.
Amikor másodszorra voltam Olaszországban, akkor a második évben volt egy nagyon komoly sérülésem, keresztalak szakadás, és mindig érdekelt, hogy mit csinál a futball után, és amikor hozták ezt az 1 kilós gelátót a vacsorára, akkor egyértelmű volt, hogy ez ugyan érdekes. És akkor így történtek a dolgok, hogy bemutattak a Fábiónak, kezet fogtunk, jó volt a hangulat, beszélgettünk.
Lakásétterem, ahol kultúrák és ízek találkoznak.
Van, aki úgy érkezik hozzánk, hogy kifejezetten egy gasztronómiai élményre szeretne eljönni, de van, aki eljött hozzánk, és azt mondta, hogy ez neki egy bakancslistás. Világ életében szeretett volna eljönni egy lakásétterembe. Ebben mindig van egy misztikum, egy titok. Tényleg egy lakásban, egy étterem.
Szörpök története. Családi döntésből lett őstermelői vállalkozás.
Nekem már hosszú évekkel ezelőtt volt ilyen ötletem, hogy bogyós gyümölcsöket fogok termeszteni, és azokból készítek valamit. Akkor jött, hogy beleszerettünk egyik pillanatra a másikra a földterületbe, egyébként egy érdi telket cseréltünk el erre a galagonyás dűlőbeli földterületre, illetve nekem volt egy komoly egészségügyi problémám, és ez egy hatalmas lökést jelentett.
Korkóstoló.
Badacsonyi borvidéken, Káptalantótiban működik egy családi butikborászat, amelynek története egy nagy újrakezdésből fakadt. A szülők Svédországból költöztek haza az 1990-es években Badacsony Tördemicre. Mára pedig a következő generáció is aktívan részt vesz a munkában. A borászatot Illés Dávid és felesége álmodta meg, egy olyan szemlélettel, amely nem kötődik merev szabályokhoz. A hagyományok tisztelete mellett a fenntarthatóság, az organikus szőlőművelés és a pincében alkalmazott minimális beavatkozás határozza meg a működésüket. Vajda Klára Illés Anitával, az egyik tulajdonossal beszélgetett.
A férjem szülei Svédországból szerettek volna hazaköltözni, vásároltak Badacsony-Tördemicen egy nagyon szép területet, és amikor az épületet szerettük volna felújítani, csak úgy kaptuk meg az engedélyt, mivel borvidéken vagyunk, szőlőt kell telepíteni. Borvidéken vagyunk a mai napig, ez egy előírás, jogszabály, hogy a területen 80%-nak szőlőnek kell lenni, bortermelő szőlőnek. A tájban, a badacsonyi varázslatba szerettek bele. Ugye mi a szőlőművelést, ezt inkább ilyen jó pofa dolognak tartottuk, hogy persze, nem baj, majd ezt is meg fogjuk oldani.
És az építész anyuka megtervezte a házat, és akkor a fia kitalálta, hogy milyen szőlőt telepítsenek a területre?
Igen, az én férjem a Dávid, mivel a család abban az időben inkább a vörösbor kedvelte, így kékfrankost és Cabernet Sauvignon telepítettünk.
És hogy fogadták a környező lakók?
Kicsit furcsán néztek ránk, és az egyik volt szomszédunk, aki borász, többször bakargatta a fejét, hogy szerinte nem lesz jó gondolat, de támogatott minket, kedves volt tőle. Most 20x év után ott tartunk, ugye egy kék frankos területünk, gyönyörű termést hoz, nagyon szép borokat lehet vele készíteni, és most a Illés kék frankos 2023-as évjárat a top 25 kék frankos közébe került.
Időközben viszont kellett egy szakember, és hogyha jól értesültem, ön lett a szőlészborász.
Igen, vásároltunk 4 hektár területet a Csobáncegyen. Amikor megvásároltuk, úgy gondoltuk, hogy ezért ez egy komolyabb feladat lesz, mint a Tördemici területünk. Megbeszéltük közösen, hogy én elvégzem szőlészborász szakmérnöki képzést.
És ezt az újabb 4 hektáros területet milyen szőlőfajtával ültették be?
Nem mi telepítettük, mi termő területeket vásároltunk. Ugye minket ez egy nagyon nagy előnybe hozott, hiszen már azonnal az első évben el tudtunk kezdeni foglalkozni a borkészítéssel. Kis mennyiségben kezdtük, és 2020-tól készítünk bort, olasz rizlingből főleg, a holdkő, napkő, hordós érlelésű borokkal. 2020-ban volt még egy reduktív eljárással készült olasz rizling, és mellette ott volt a kék frankos.
Kavics, holdkő, napkő, honnan jönnek a nevek?
2019-ben kezdtük el felújítani az épületet, amit megvásároltunk, ugye a Vincelérházat, és azt láttuk, hogy amikor a vakolat lekerült az épületre, egy gyönyörű, szép kőház tárult elénk. Ugye Káptalan Tótiban a Csobánchegynek, ugye mi a déli oldalán vagyunk, maga a kőház is többféle kőből épült fel annak idején. Kaptunk segítséget egy nagyon ügyes grafikustól, egy tervezőtől, és így hárman közösen eljutottunk a holdkő és a napkő fantázia név felé. Kiindultunk a kövekből, és osztrák tölgyfahordóban készült olasz rizling megkapta a napkő nevet, és a 300 literes francia tölgyfahordóban készült olasz rizling megkapta a holdkőt. Majd a következő évben egy új termékkel álltunk elő, egy fehér kövével, aminek a házasítások olasz rizling, rajnai rizling, szürke barát, mind a három külön acéltartályban készült el. Ugye ez egy könnyebb stílus volt, és mivel ugye a kőnek a kis testére, vagy a szinonímája a kavics, ezért megkapta ez a fehér kövénk a kavics fantázia nevet.
Melyik volt az a boruk, ami meghozta az igazi elismerést?
Az igazi elismerést a 2022-es évjáratú holdkő olasz rizling hozta meg. A Badacsonyi bor versenyre neveztük be a bort, és ott kapott egy aranyérmet. Majd ebből így fel lelkesedve elindítottuk a GRO nemzetközi olasz rizling versenyre, ahol csak olasz rizling versenyezett, és a holdkő ott is kapott aranyérmet. Majd tovább neveztük a bort a Wine Lovers nemzetközi borversenyre, ott szintén 91 ponttal kapott egy aranyérmet, a legjobb hordós érlelésű bor kategóriában első helyezett lett, a top 100-as listán pedig a 44. helyezetre került. Majd ugyanezzel a borral beneveztünk a következő év elején Franciaországon a Lyoni borversenyre, és szintén egy aranyéremmel érkezett haza, és a magyar nevezett borok közül a legjobb magyar bor volt.
De nem csak a fehér borokkal arattak, hanem a vörös borral is, ami még mindig ritkaság itt a Badacsonyi borvidéken.
2023-as évjáratú Cabernet Franc-unkat most idén beneveztük a berlini nemzetközi borversenyre, és aranyérmet kapott. A kék frankosunk is kapott 23-as évjárat szintén egy szép elismerést, és a Pinot Noirunk is.
Most változott a család hozzáállása? Most már nem csak a vörös borok a kedvencek?
Igen, sokat változott a hozzáállást. Vörös borok mellett természetesen a fehér borokat is nagyon szeretjük és fogyasztjuk.
És most hűs, ám annál izgalmasabb gasztratörténettel folytatjuk. Az olasz fagyiról lesz szó, Adorján Krisztián egykori profi labdarúgó jóvoltából, aki Olaszországban kötött szorosabb kapcsolatot ezzel a sokakat rabulejtő finomsággal. Az itáliai gelátót elméletben a kevesebb levegő, az alacsonyabb zsírtartalom és a természetes alapanyagok különböztetik meg a hagyományos fagylaltól. A gyakorlatban azonban az apró részletek, a hőmérséklet, a textúra és az ízek aránya döntik el a végeredményt. A finom részletekről Kovács Nagy Áron beszélgetett Adorján Krisztiánnal, az Il Bruno Gelateria tulajdonosával.
Honnan jön ez a fagylalt iránti szerelem vagy szeretet?
Olaszországban éltem nagyon sokáig, mert a vállalkozó élet előtt profi sportoló futballista voltam, és ott is játszottam nagyon sokáig, és nyilván Olaszországban a gelato az egy óriási része a gasztrokultúrának, és én jártam fagyizni egy helyre, és egyszer az egyik ismerősöm egy esti vacsorára hozott onnan egy elviteles dobozt, mondtam, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ilyen gelátot lehetne enni Magyarországon, és így indult el az egész.
Említette, hogy Olaszországban élt. Ott nőtt fel, vagy oda költözött ki a sport miatt?
Nem ott nőttem fel, én Magyarországon születtem, és sport miatt oda költöztem. Én 16 évet voltam külföldön, ebből 6-ot Olaszországban, emellett Angliában, Írországban, Hollandiában, Albániában, ezekben az országokban voltam.
Honnan jött ez az éles váltás, úgy az ilyen sportolásból a fagylalt irányába?
Amikor másodszorra voltam Olaszországban, akkor a második évben volt egy nagyon komoly sérülésem, keresztszalag szakadás, és mindig érdekelt, hogy mit csinál a futball után, hova fektessem a megkeresett pénzemet, vagy mi az, amit majd tudok kezdeni magammal, és amikor hozták ezt az egy kilós gelátót a vacsorára, akkor egyértelmű volt, hogy ez ugyan érdekes. És akkor így történtek a dolog, hogy bemutattak a Fabiónak, kezet fogtunk, jó volt a hangulat, beszélgettünk. Utána kiderült, hogy ő nem dolgozott együtt soha senkivel, én voltam az első, aki együtt dolgozott valamiért, és akkor kialakult egy ilyen bizalmi kapcsolat, és építjük, és szeretjük csinálni.
És hát akkor megtapasztalta valóban az eredeti olasz cselátónak az ízélményét. Ön szerint mitől lesz egy fagylalt íze igazán tiszta és természetes? Honnan lehet ezt felismerni?
Hát a legfontosabb az természetesen az alapanyagnak a minősége és frissessége, és a másik nagyon-nagyon fontos az a gelato alapjának, az összetevőinek a mérlegelése, tehát hogy miből mennyit raksz bele, hogy egy nagyon-nagyon finom krémes gelato jöjjön ki.
Mi a legnagyobb technológiai kihívás egy gyümölcsfagylaltnál az egyensúly megtartásában ön szerint?
Az alapanyagoknak az aránya. Ugye a mi séfünk az a Fabio Marconi. Ő egy világbajnok gelátómesterként Olaszországban. Ő a szicíliai granitáival nyert világbajnokságot, de a saját gelátóival is óriási népszerűségnek örvend a kinti üzleteiben, és ugyanezt hoztuk haza, tehát az ő receptje, az, ami dolgozunk. Ez az ő zsenialitása, hogy megtalálja az arányokat a hozzávalókban, hogy a lehető legkrémesebb, legfrissebb, legízdúsabb gelátó jöjjön ki, tehát ebben rejlik.
És ha már tradícióról beszélünk, gyakran hallhatunk olyat, hogy a fagylalt és a gelátó különbözik. Ez valóban így van, és ha igen, akkor miben különbözik a leginkább, vagy honnan tudjuk egyiket a másiktól megkülönböztetni?
A gelátó az ugye egy ilyen krémes, sokkal sűrűbb, sokkal intenzívebb az íze, mint a fagylaltnak, tehát az igazi gelátot az kenik, a fagylaltot az gombócozzák. A miánkát például nagyon nehéz gombócozni, mert annyira krémes, hogyha nyomod azt a gombócozat, akkor nem esik ki belőle. Azért kell kenni. A fagylaltot azt meg fogod belerakod, és kiesik belőle. Tehát ebből azért könnyen fel lehet ismerni.
Mi alapján működik jól egy ízkombináció, illetve ezeknek a kipróbálása hogyan szokott kinézni?
Nálunk ez úgy működik, hogy mivel a Fabio felel ezeknek a minőségek, hogyha azt mondjuk, hogy itt Magyarországon nagyon szeretnénk, ha lenne egy csoki málna, akkor elküldjük neki, hogy ezt nagyon szeretnék, és akkor ő küld először egy olyan receptúrát, ami szerinte működőképes, azt mi így kipróbáljuk, és meglátjuk, hogy tényleg jó-e, ha nem jó, akkor visszajelzünk, vagy figyelj, túl kemény, nem annyira jó a arány, ezt kell változtatni, változtat rajta, és addig teszteljük, ameddig szerintünk tökéletes nem lesz, és amikor azt mondjuk, hogy tökéletes, akkor tesszük ki az üzletekbe.
Két külön életút, két külön történet, majd egy közös cél. Nagy Gabriella és Holló Klára néhány éve még külön utakon jártak, ma már együtt építik a Bolladórót. A lakásétterem egyszerre gasztronómiai tér és kulturális találkozási pont, ahol az ételek mögött utazások, élmények és inspirációk húzódnak meg. Az aranybuborék olyan közeg, ahol különböző konyhák, helyek és történetek kapcsolódnak össze egy asztalnál. A koncepcióról és a közös munkáról Major Eszter Anna beszélgetett Nagy Gabriellával.
Milyen pályáról érkeztek a lakásétterem világába, és pontosan mi fogta meg kettejüket ebben a formában?
Én magam a jogi szférát, több mint 30 éves jogászi pályát zártam le ezzel, a társam pedig az idegenforgalomból jött, bár neki a mai napig is van kötődése a gasztronómiához, de nem ez a tanult szakmánk. Van, aki úgy érkezik hozzánk, hogy kifejezetten egy gasztronómiai élményre szeretne eljönni, de van, aki eljött hozzánk, és azt mondta, hogy ez neki egy bakancslistás. Világ életében szeretett volna eljönni egy lakásétterembe. Ebben mindig van egy misztikum, egy titok. Tényleg egy lakásban, egy étterem. Az esetek nagy többségében, amikor csupa idegenek érkeznek ide, már önmagában a nyitás is mindenkiben mutatkozik például. Illetve mindig elmondjuk, hogy nyugodtan, bátran jöjjenek ide, álljanak föl. Receptet is megosztunk. Például, ha tematikus vacsorákról beszélünk, utazások is előzik meg, akkor rendszeresen videókat készítünk. Egy-egy ételnek elmondjuk a történetét, a kalandját. De azt azért mindig érzékeljük, hogy mikor kell nekünk egy picit háttérbe vonulni, és mikor hagyjuk a vendégeket magukban kiteljesedni.
Hogyan tervezik meg a menüsort? Hogyan gondolkodnak ebben? Vannak esetleg fix elemek?
Nincs állandó menüsor. Mindig törekszünk a szezonális dolgokra. Mire a tányérra kerül bármi étel, azt előtte 3-4-szer legalább lepróbáljuk. És mindig a tökéletességre törekszünk. 3 éve tulajdonképpen a véletlen műve volt, amikor először belevágtunk egy ilyen utazásba. Spanyolország déli részén, Kolmenárban voltunk a hegyek között, ahol úgy éreztük, hogy megállt az idő. A hegyek között főztünk, és ez annyira maradandó élményt adott mindkettőnknek, hogy azóta tudatosan minden évben tavasszal, ősszel elutazunk, keressük más országok kultúráját. Most épp a jövő héten Bilbaóba és San Sebastianba fogunk menni és főzni több napon keresztül, és minden évben találunk valami olyan különleges vagy más típusú ételeket, amiket ha hazajövünk, akkor kedvencünké válik. Múlt év áprilisában Marokkóba mentünk, egy helyi berberasszonnyal főztünk napokon keresztül. Tajinban főztünk, azóta mi is beszereztük a tajin. Érdekességképpen tudnám például elmondani egy nagyon egyszerű köretnek az elkészítését, a kuszkuszt. Marokkóban, amikor készítettünk egy marokkói csirkét, aminek a tetején volt egy olyan edény, amely tökéletesen jól illeszkedett az alsó edényhez, lukacsos volt az alja, és a berberasszony hidegen a kuszkuszt összekeverte sima olajjal és olívaolajjal, majd rátette erre az edényre, és amikor ez teljesen átforrósodott, akkor egy hatalmas cserép edényre visszaöntötte, hideg vizet öntött hozzá, és kézzel átmelegítette. Majd ezt 3-szor elkészítette, ez a marokkói marha aszalcilvával és mandulával készül, és például a héjas mandulát megfőztük. Amikor már a mandulának a héjából kijön a mandula, akkor azt darabonként ki kellett szedni, kiterítettük, majd utána betettük hideg olajba, és szép lassan ezt meg kellett sütni. Tehát ugye egy marha mellé, mire elkészítem a kuszkuszt, elkészítem a mandulát, lássuk be, ez nem egy 2 órás történet. Tehát szakmai szemmel eszünk, ahogy valahol valamit látunk külföldön, ugyanazt az étkezési kultúrát, ugyanazt a fajta technológiát valósítjuk meg itthon is.
Úgy képzelem el önöket, kettejüket Klárival, hogy mennek a világban, és akkor mint ilyen gasztronyomozók felderítik, hogy akkor hol mi az, amit fel lehetne göngyölíteni, és be lehetne építeni a tudásukba. Ezt jól láttam-e, hogy ez egy állandó edukációs vágy önök részéről is?
Tökéletes. Tehát ezt rendkívül élvezzük. Nyilván ennek a gyökere az is, hogy mindketten azért nagyon nyitott emberek vagyunk, nyitottak vagyunk kultúrákra, emberekre, gasztronómiára, az ételekre rá koncentrálunk, és mint a gyerek a cukorka boltban, úristen, ezt nézd, ezt kóstolt, tudományosan lefotózzuk, szakácskönyveket hozunk, valóban igyekszünk bőrönbe zárva minél több élményt, tudást elhozni magunkkal.
Magyar gasztronómiát, mint olyat, mennyire emelik be a mindennapokba?
Nagyon szeretjük a magyar gasztronómiát, és az is egy nagyon fontos része, de annyira színes a világ, annyira sokféle dolgot lehet még megtapasztalni. Mi szeretnénk megmutatni azt, hogy ha valaki éppen még nem volt Bilbaóban, vagy nem járt Törökországban, akkor egy teljesen autentikus ételt hozunk el ide, amivel mondjuk még nem találkozott. Nagyon sok fűszert hozunk.
Ilyen helyen, egy ilyen szituációban, egy ilyen millióban mennyiben tud a gasztronómiának a szentsége újra is ismételten hangsúlyosabban megjelenni. Úgy képzelem, hogy egy ilyen helyen valahogy az, hogy mit eszünk, hogy eszünk, jól legyünk, valahogy különösebb hangsúlyt kap.
Igen, mindig arra törekszünk, hogy az a fajta belső kohézió, az az intimitás, az, amit mi tudunk nyújtani, az megmaradjon. És erre szoktuk mindig azt mondani, ha mi jól érezzük ebben a szerepben magunkat, akkor minden rendben van. Tehát nem egy favágó munka, mert akkor elveszíti ez a hely azt a fajta varázsát és azt a szeretetet, amit mi mindig tudunk nyújtani a vendégeknek.
Pontos a szeretet?
Nagyon. Amikor elmennek és megölelnek, és azt mondják, hogy fú, hát ez egy csodálatos este volt, akkor ez mindig egy nagyon-nagyon jó visszajelzés nekünk is, hogy jó úton vagyunk.
Pander Katalin társadalomtudományi területen dolgozott kutatóelemzőként, majd a családalapítás után új irányt választott. Férjével egyre fontosabbá vált számukra, hogy ismert forrásból származó, egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalra. 2021-ben Bicskén, a Galagonyás dűlőben vásároltak területet, ahol gyümölcsöt termesztenek, és ezekből szörpöket, lekvárokat készítenek. A vállalkozás neve, Pötyi Szörpök, kislányuk Bece nevéből származik, arca a címkéken is visszaköszön. Ozsd Erika készített interjút Bander Katalin őstermelővel.
Nekem már hosszú évekkel ezelőtt volt ilyen ötletem, hogy bogyós gyümölcsöket fogok termeszteni, és azokból készítek valamit. Akkor jött, hogy beleszerettünk egyik pillanatra a másikra a földterületbe, egyébként egy érdi telket cseréltünk el erre a galagonyás dűlőbeli földterületre, illetve nekem volt egy komoly egészségügyi problémám, és ez egy hatalmas lökést jelentett. Így úgy gondoltam, hogy azzal kell foglalkoznom, amit a szívem diktál.
A szíve diktálta, de honnan tudta, hogy hogyan kell készíteni lekvárokat, szörpöket? Valaki foglalkozott ezzel a családban?
Én autodidakta módon képeztem magam, utána néztem leginkább interneten a technikáknak, viszont a receptek azok egyediek, tehát azokat kísérletezés révén magam találom ki. Az biztos volt, hogy tartósítószermentes lesz a területünkön, a gyümölcsösünkben sem permetezünk, és úgy próbálunk gazdálkodni, hogy azokat a fajokat részesítjük előnyben, azokat a fajtákat, amik ellenállóak, tehát például a szőlőből tudok jó példát mondani, az otálló az egy rendkívül ellenálló fajta, ezt is sikerült permetezésmentesen termeszteni.
Az dolgozta fel, ami a Galagonyás dűlőben van, vagy eleve úgy telepítettek oda mindenfélét, hogy tudták, hogy majd abból szó?
Már előtte is, tehát itt az érdi telkünkön is már nagyon sok mindent telepítettünk, és erre eleinte úgy gondoltuk, hogy majd csak az ottani termésekből. Aztán rájöttünk, hogy ezt nagyobb tételben és vállalkozásszerűen szeretnénk csinálni, és akkor a Galagonyás dűlő beli területet direkt így vettük, tehát hogy ott is több mint 50 gyümölcsfa, 5 sor szőlő már rendelkezésre áll. Természetesen mi is telepítünk folyamatosan, mert ugye itt jön az éghajlatváltozás, klímaváltozás hatása, hogy ez egy déli kitettségű lejtő, és küzdünk a nyári aszállyal, illetve ami az én szívügyem, hogy bogyósokat termeszek, elég nehéz, de nagyon igyekszem. Vannak újak is, például a tekintetben a fekete berkenye az nagyon szárazságtűrő, tehát azzal úgy érzem, hogy szép eredményeket tudunk majd elérni. Telepítettem mézbogyót, készítettünk már homoktövissel is terméket, őszi barack homoktövis levet, és annak is nagyon nagy sikere volt.
Egy szőrt gyümölcsből, cukorból, vízből készül. Önök is így készítik?
Nekem az az alapelvem, hogy csak annyi cukor legyen benne, amennyi nagyon muszáj. Az 1 kiló gyümölcs, 1 kiló cukor elvet, ezt mi egyáltalán nem alkalmazzuk. Édesebb gyümölcsöknél kevesebb, de maximum ilyen 40-50 deka per liter cukor kerül a szörpökbe.
Kitett ide az asztalra egy szörp szivárvány, gyönyörűek ezek a szörpök, van köztük fahéjas kerekrepkény. Hogyan rá, hogy a fahéj és a kerekrepkény az párosítható?
Amikor először megfőztem a kerekrepkény nevű növényt, ez egyébként egy ősi fűszernövény, Katona petrezselyemnek is nevezik, akkor úgy éreztem, hogy ez egy ilyen télies ízvilág, és úgy gondoltam, hogy fahéjjal és almával nagyon jó lesz dúsítani, tehát ebben alma szeletek és fahéj is főtt, és én mindig arra törekszem, hogy egy kompakt ízvilágot tudjak kihozni. Például itt van egy másik szörp, ebből éppen most készítem a friss adagot, ez a narancsos lájmos pitypan. A pitypang ugye teljes egészében ehető gyógynövény, és a virága egy édes-édeskés ízt ad. És ehhez úgy gondoltam, hogy friss, citrusos ízek harmonizálnának. Népszerű a sok bogyós bogyóvarázs, itt is a savas, édes gyümölcsök egyensúlyát megteremtsem, ez volt a cél. A piros rivizli savasságához édes fekete szedret, szintén nagyon édes bodzabogyót, illetve az otelló szőlőt párosítottam. Nagyon szeretik az epres bodzát, ez ugye egy gyümölcs és gyógynövény párosítás. Fontosnak tartom a gyógynövényes vonalat, ez irányban képzem is magam, és most idéntől készítettem is már teakeveréket. Ha gyűjtök gyógynövényt, leszárítom, akkor azt megtanulom, hogy hogyan kell kombinálni, mi mire jó, illetve a gyümölcsös teáknál a zero waste szemlélet adja a hátterét, hogy a sok értékes gyümölcs, aminek a levét lepárolom, az ne vesszen el.
A szőrt készítés során nagyon sok gyümölcs is megmarad.
Így van. Ennek ugye a másik felhasználási lehetőség az, hogy lekvárt is készítünk. teszünk, és ebbe a maradék gyümölcshús is belekerülhet, például egy eperlekvárnál, megylekvárnál, a szilvalekvárok közül a sütőben sült szilvalekvárt emelném ki, mert ugye ezt teljesen cukormentesen tudjuk készíteni. Itt egy kiló lekvárhoz több mint 3 kiló gyümölcsöt használok föl, és semmi cukor. A gyümölcs természetes édességére támaszkodunk.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.
Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.